Lélekben. Kadarkai Endre műsora. Köszöntöm Önöket újra itt a Lélekben. Ma a családi mintáink jelentőségét, azok meghatározottságát járjuk körül. Előbb Kozma Vízkeleti Dániel család pszichoterapeuta segítségével. De mindenek előtt hagyj kezdjem egy idézettel. Mihalec Gábor pár és családterapeuta, szaktársad egyik nekem nagyon tetsző idézetével. Nem tartozunk a szüleinknek azzal, hogy tovább vigyük azokat a mintázatokat, amelyek már náluk sem működtek, de tartozunk a gyerekeinknek azzal, hogy olyan mintákat adjunk át nekik, amelyek boldoggá teszik őket. Belemegyünk már természetesen a részleteibe, de tulajdonképpen erről van szó, ugye?
Így van. Én úgy fogalmaznám meg, hogy minden nemzedék felelőssége, és egyben lehetősége, hogy gazdálkodjon a hozott mintákkal, mert a ránk bízottak, a leszármazottaink már azt kapják meg, amivel mi meggazdálkodtunk, szétválogattuk, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami nem segíti az életünket, és azt hiszem, hogy ezt tényleg nem csak magunkért érdemes megtenni, ezt a kettéválasztást, hanem a gyermekeinkért, a környezetünkért, a párunkért, minden ránk bízott.
Mi a minta? Ezt tudod definiálni? Mi számít annak?
Hát a definiálásban nem vagyok jó, de azt hiszem, hogy meg tudom magyarázni. Minta mindaz, amit felcseperedvén láttunk magunk körül. Azért hangsúlyozom, hogy láttunk, mert a mintáinkat sokkal inkább megtapasztalt dolgokból vesszük, nem pedig elhangzott mondatokból. Ha édesapánk mondta, hogy édes fiam, a nőkkel tisztelettel kell beszélni, köszönöm, ez egyik fülemen be, a másikon ki, mint a jégcsákány, de árgus szemmel figyeltem, hogy ő hogyan beszél nőkkel. Például az édesanyámmal, a nővéreimmel, a kolléganőivel, a szomszédasszonnyal, a boltosnénivel, az orvosnénivel, és az lesz a minta, amit láttunk, amit megtapasztaltunk, amit megéltük, hogy ez mit csinálnak a szüleink, nagyszüleink, dédszüleink, nagynénik, nagybácsik, és mi lesz ebből.
Voltak éppen teljesen másodlagos, hogy ehhez képest mit mondott? Nekünk az lesz a rögzült kódunk, amit egyébként láttunk?
Nem másodlagos, de sokkal jobban hiszünk annak, amit megéltünk, megtapasztaltunk. Ha a kettő összhangban van, az egy kegyelmi állapot, ugye apánk azt mondta, hogy tisztelettel kell beszélni.
És a világ és legnagyobb
ő is tisztelettel
volt.
Beszélt, uh-huh. Akkor könnyű dolgunk van, micsoda összhang. A törpök élete nem csak játék és mese, kevesen vagyunk olyan szerencsések, hogy ez az összhang mindig megvalósult, és hogyha ellentmondás van, akkor jobban hiszünk annak, amit láttunk, amit megtapasztaltunk, jobban rögzül, jobban megjegyezzük, már csak azért is, mert a beszédet úgy a maga teljességében, hát mondjuk 3 éves korunkra kezdjük el sajátítani, de úgy igazán felnőtt szinten iskolás korunkban sajátítjuk el előtte, nem a beszéd által rögzülnek az emléknyomok, hanem zsigeri érzések, testérzések, illetve tapasztalatok, látott képek alapján.
Csak a rossz példa számít mintázatnak, vagy a pozitívat ugyanúgy magunkévá tudjuk tenni?
Mind a kettő mintának számít, és ez gyakran nem is derül ki gyermekkorban, vagy fiatal felnőtt korunkban, hanem ugye minden élethelyzettel akkor találkozunk, amikor mi magunk is részesei leszünk. Az, hogy mondjuk mi hogyan viszonyulunk kamasz gyermekünkhöz, azt akkor fogjuk megtudni, amikor a gyerekünk először késik otthonról, vagy szemtelenkedik, vagy azt mondja, hogy el akar menni a gombaszögi fesztiválra 12 évesen. Szóval, hogy akkor derül ki, hogy ez a minta, ez szerencsés, segíti az életünket, vagy sem.
Ez aktivizálódik tulajdonképpen?
Igen. Igen. Ugye az áll rendelkezésünkre, amit felcseperedvén láttunk, megtapasztaltunk, olyan, mintha ez van a tarisznyánkban, a mesék így fogalmaznak. És amikor elérkezünk egy próbatételhez, mint a mesehős, akkor benyúlunk a tarisznyánkba, és az akad a kezünkbe, ami belénk égett, felcseperedvén, amivel a leggyakrabban találkoztunk, és akkor azt tudjuk elővenni. Ha ez a minta segít bennünket, ugye a mesehős eléri vele a célját, akkor megőrizzük, örülünk neki, gyarapítjuk. Ha nem, akkor lesz dolgunk és felelősségünk, hogy elkezdjük megnézni, hogy hát akkor ezt újraírjuk, teljesen elvetjük, sajátot dolgozunk ki, mi lesz helyette. Egyébként annyit még hadd jegyezzek meg, mert úgy kérdezted, hogy jó minta vagy rossz minta. A magam hivatásában általában nehezen helyezzük el a dolgokat ezen a jó-rossz skálán, mert hogy mindennek lehet hozadéka, meg költsége, előnye, meg hátránya.
Szinte mindennek?
Szinte mindennek. Önmagában, amit láttam mondjuk apámtól, mondjuk, hogy ő mindig nagyon határozottan képviselte azt, hogy mindig nagyon pontosnak kell lenni. Ez egyfelől egy csomó mindenben segít, én is mindig pontos vagyok, erre törekszem, ide is igyekeztem. Az emberek azt mondják, hogy ez milyen kiszámítható, ez a pali, örülnek neki, lesz egy csomó hozadéka. A spontaneitásban nem segít. Ez lesz a költsége, hogy amikor azt mondom, hogy jaj, 10 perc múlva felvétel kezdődik, de hát itt a stúdió mellett egy park, de jó lenne egyet sétálni, ragyog a nap, akkor bekapcsol bennem, hogy nem sétálsz te sehova, mert 57-kor legkésőbb be kell lépned a stúdió ajtaján, és akkor nyisd a séta, legfeljebb, ha mázlim van, majd még a beszélgetésünk végén ezt be tudom pótolni. Szóval nagyjából ugyanígy mindennek van egy csomó hozadéka meg költsége. Megengedsz még egy személyesebb példát? Hát az, hogy én hogyan lettem családpszichoterapeuta. A szüleim elváltak. Én nem tudtam őket összetartani. Pedig kisgyermekként néha éreztem erre felhívást, hogy harmadik gyermek vagyok, nagy korkülönbséggel érkeztem a szüleim házasságába. Nagyon sok mindenben jól együttműködtek, a szüleim jó példát adtak, aztán lehetett érezni, mikor megromlott a kapcsolatuk, és tulajdonképpen onnan egy megváltás, egy feloldás volt, amikor eldöntötték, hogy elválnak, onnantól ugyanis megszűntek a konfliktusok, mert ez így kivitte, és a saját útjukat kezdték járni. Szóval ez egy nagyon nehéz tapasztalat volt gyermekként, aztán megtaláltam azt a hivatást, ahol azóta 640 párral és családdal dolgozhattam, és abban segítem őket, hogyha együtt akarnak maradni, együtt maradjanak, ha el akarnak válni, váljanak el. Szóval egyfelől persze egy nagyon nehéz csomag a puttonyban, másfelől pedig hát egy életre való üzemanyag itt a tarisznyámban, ami segít abban, hogy akarjak segíteni más családok és párok életében, ez rávesz arra, hogy sok energiát tegyek, hogy képezzem magam, szóval, hogy hozadéka is van, meg költsége is.
Azt el tudod nekem magyarázni, hogy a hatásmechanizmus, nevezetesen, hogy ez a minta rögzül, ez miképp válik ennyire rögzülté? Csak ezt ismerem, csak ez az otthonos, vagy egész egyszerűen a kifejezésből fakadóan ez a mintázat, nagyon... az irányadó.
Abszolút egyetértek veled, nagyon hasonló, ahogy te most elmondtad. Magam nyelvén úgy szoktam megfogalmazni, hogy amit gyakran láttam, az megszokott. Azt tudom milyen. Pontosan tudom milyen, hogy mondjuk édesapám zsörtölődött édesanyámon, ha ő mondjuk nem volt pontos, vagy nem úgy csinált valamit, ami az ő elképzelése szerint volt. Szóval ezt pontosan tudom milyen, megszoktam. Ami megszokott, az ismerős, jól eligazodom benne, nem jó, de jól eligazodom benne. És mivel megszokott és ismerős, ezért valahol biztonságos is a számomra. És mivel biztonságos és jól eligazodom benne, tudattalanul ragaszkodom, akkor is, ha nem jó. Annyira nem rossz, hogy minden áron változtassak rajta. Ezt a mi hivatásunkban szenvedésnyomásnak hívják, hogy van egy olyan foka a nehézségeknek, ami már minden áron rávesz bennünket, hogy érezzük, hogy eddig és ne tovább, ez így nem mehet tovább, de addig bizony szépen megőrizzük azt, ami megszokott, ami ismerős, mert biztonságos. Hadd mondjak erre is egy példát. Ha mondjuk úgy cseperedtem föl, hogy hát édesanyámnak annyi dolga volt, meg annyi minden érdekes dolog volt az életében, hogy kevésbé tartoztam az érdeklődési körében, mondjuk férfiként, akkor szívesen választok egy olyan nőt, akinek szintén nem én leszek az érdeklődése középpontjában. Ez nem lesz nekem jó, mert nem fog jól esni, hogy nem annyira figyel rám, nem érdeklem, de tudom, hogy milyen. Ez ismerős lesz számomra. Neki se lesz egyébként jó, mert egész életemben piszkálni fogom, hogy figyeljél már rám jobban, hát nem igaz, hogy elmondtam egy történetet, és nem emlékszel rá, hát nem is figyeltél. Neki se lesz jó, nekem se jó. De annyira nem rossz, hogy minden áron változtassunk rajta, meg ráadásul ismerős, és nem tudnék mit kezdeni azzal a helyzettel, ha hirtelen figyelni kezdene rám.
Miért nem tudunk kezdeni valamit egy ilyen helyzettel? Hisz ez a belső igény. Tehát végső soron a drive-val, tehát hogy figyeljenek ránk, hisz ez a mozgatórugó.
Van egy ilyen szükségletünk, igen.
Tehát ennek kielégítésére direkt olyat választunk, akiné teperni kell a figyelemért. Noha lehetne olyat is választani, aki 0-24-ben tulajdonképpen mindegy égitestet imád bennünket, és figyel ránk. Mégsem ezt választjuk.
Mert nem tudom, hogy milyen. Nem tudom, hogy hogy érdemes hozzá alkalmazkodni. Nagyon vágyom a figyelmet, de nem tudok mit kezdeni vele, ha hirtelen megkapom. Arra ugyanis a mi hivatásunkban úgy mondják, hogy nincs rá forgatókönyvem, ezt angolszász irodalomban scriptnek is hívják. Ugye a forgatókönyv egy ilyen bennünk lévő leírás, hogy mit kell csinálni, ha mit kell csinálni a reggeli készülődésnél, mit kell csinálni, ha nem jön a busz, mit kell csinálni, ha rosszul van a gyerek, mit kell csinálni, ha átjön látogatóba az anyósom, és mit kell csinálni, ha a párom figyel rám, vagy nem figyel rám. Amire van forgatókönyvem, mert megszoktam, mert ismerős, mert kialakítottam, abban jól eligazodok, és szívesen választok ilyen helyzeteket, tudatosan persze, meg tudattalanul is. És hogy amire nincs forgatókönyvem, ott meg bajban vagyok, mint Ádám anyák napján, és nézek, mint Noé a harmadik tevére, mert nem tudom, mit kell csinálni. Itt van egy nő, aki érdeklődik, figyel, kérdez, hol voltál eddig, és milyen volt a beszélgetés Endrével, és előtte sétáltál a parkban, és milyen napod volt, és mit tettél, és húha, ijesztő tud lenni mindaz a helyzet, ami persze egyfelől vágyom, másfelől óckodom is tőle.
Tulajdonképpen egyszer is, mint akkor te aláírod azt a ma közkeletű véleményt, vagy iskolát, hogy tulajdonképpen a párválasztásainkban hagy leginkább nyomot az ilyesfajta gyerekkorban látott mintázatok összessége. Tehát ezt abszolút meghatározza.
A párválasztást is, a hivatásválasztást, az életstílusválasztást. Szóval azt hiszem, hogy az otthonról hozott mintáink, azok erősebben meghatározzák az életutunkat, mint ahogy gondolnánk, azonban kevésbé determinisztikusan, nem kényszerítő erővel. Nagyon nagy erejük van a hozott mintáknak. Nyilván a párválasztás azért emelkedik ki ezek közül, egyrészt mert a életünk egyik középpontja, másrészt pedig, ha olyan családban nőttünk föl, amiben volt egy párkapcsolat, jelesül a szüleinké, akkor 7/24-ben láttunk egy kapcsolatot, ráadásul láttuk a nagyszüleinkét is, nagynénik, nagybácsik, a család barátaiét, és szóval, hogy hozunk magunkkal egy csomóféle mintát, mire való egy kapcsolat, milyen egy jó kapcsolat, és mivel ebben jól eligazodunk, ezt szívesen újra teremtjük. Szóval, hogy nagyon röviden úgy válaszolnék a kérdésedre, hogy igen, aláírom azt, hogy a párválasztásunkat nagyon meghatározza, de egy csomó minden mást is, az ételpreferenciánktól kezdve, azt, hogy hol szeretünk élni, hogy hogyan választjuk külön a munkaidejét és a feltöltődés idejét, egészen addig, amíg nem vesszük magunknak a bátorságot és az erőt, hogy nagyon elrugaszkodjunk az otthonról hozott dolgoktól.
Igen, az egy felismeréssel jár. Tehát ez a szenvedés nyomás, ugye azt mondtad.
Igen.
De még egy fél gondolat erejéig térjünk vissza oda, hogy ha én felismerem a szüleimtől hozott mintázatot, az mi múlik, hogy én ezzel mit kezdek? Lehet, hogy tudattalanul ismerem föl, tudattalanul, de felismerem. Mi múlik az, hogy én ezt elsajátítom, ismételten mondom, zsigerileg, ösztönszerűen, tudattalanul, és ezt követem, vagy ellentartok, és ennek a teljesen ellenkező megoldását választom. Mert ilyen is van.
Abszolút, sőt, a legtöbben eljutunk odáig, 12 és 24 éves korunk között, hogy jól megfogadjuk, hogy mi mindent máshogy fogunk csinálni, mint a szüleink. Ezt ellenazonosulásnak hívjuk. Jól elhatározom, hogy én nem leszek türelmetlen a párommal, mint mondjuk apám volt anyámmal. Aztán általában eltelik egy évtized, és ráismerünk, hogy amit olyan jól elhatároztunk, hogy na, én biztos, hogy máshogy, azt mégis műveljük. Azzal ugyanis, hogy elhatározzuk, hogy mit nem csinálunk, azzal még nem vagyunk kint a vízből. Akkor leszünk kint, akkor lépünk előre, ha azt is kidolgozzuk, és ez sokkal komolyabb erőfeszítést kíván, hogy igen, de mit fogunk csinálni helyette? Amíg azt mondom, hogy nem leszek türelmetlen, még nem kaptam támpontot, hogy de mi leszek helyette. Mondjuk, amikor már rég indulni kéne, a párom még készülődik, a gyerekek még sehol, én meg robbanok föl. Na de hát türelmetlen nem leszek, ezt megfogadtam, mi leszek helyette. Az pedig azt hiszem, hogy több hónapnyi, vagy néha több évnyi munka, önreflektív, komoly beszélgetéseket, tanakodást kíván meg, hogy kialakítsam, hogy mi leszek helyette, és az nekem mind keresztül válik fontossá. Ezt értékalapú döntésnek szoktuk hívni, ami általában fiatal felnőttkorunk vagy felnőttkorunk egyik legnagyobb kihívása, amikor azt mondom, hogy nekem vannak értékeim, amik igazán jelentősek az életemben, ezek mellett kiállok, akkor is, ha ezzel ellent kell mondanom a szüleimnek. Mondok egy konkrét példát, mondjuk paraszt családból származom, ahol a vasárnapi étel az a rántott hús, vagy a pörkölt, és nem lehet más. Én meg mondjuk, ahogy így cseperedem, elsajátítom azt, hogy mondjuk számomra akár az egészséges táplálkozáson keresztül, akár a klíma iránti felelősség, vagy bármi más állatszeretet véget, azt mondom, hogy én lemondok a húsfogyasztásról, és vegán vagy teljes értékű növényi étkezés, majdnem éhezést mondtam, étkezés életstílusát fogom kialakítani magam számára, na igen, de akkor mit fogok enni, amikor hazamegyek? Szóval, hogy ha egy értékhez tudom kötni azt, hogy mi véget változtatok, akkor könnyebb dolgom lesz, de mondom, ez több hónap vagy több évnyi munka, és nagyon sok beszélgetés, tanakodás, mifelénk úgy mondják, hogy önreflexió, ami egy elég költséges tevékenység.
El tudod mondani nekem azokat a legfőbb mintázatokat, és nagyon röviden kérlek, csak egy oldal példával, tudom, hogy sok van, csak mondjuk a legfőbbeket, amelyek meghatározhatnak, és szemléltessük is, hogy mindez hogy nyert teret a későbbi felnőtt életünkben. Tehát, ha túl szeretett az anyukánk, ha nem szeretett az egyik szülőnk, ha azt láttuk, hogy valaki, nem tudom én, gavallér volt a családon belül, akkor milyenek leszünk mi ehhez képest felnőttként, és mindez hogy hagy lenyomatot?
Az én hivatásom 18 szempontban foglalja össze, hogy miket hozunk otthonról, ebből néhányat, ha említsek. Otthon tanuljuk meg a határainkat, mit osztunk meg egymással, meddig engedjük a párunkat, a gyermekeinket, a barátainkat közel magunkhoz. Például lehet olyan szabály, hogy mondjuk az érzelmeink bizonyos részét nem osztjuk meg egymással. Esetleg az elismerésünket, vagy pont a nehéz érzéseinket. Belenézünk-e egymás zsebébe, táskájába, telefonjába, közösségi oldalbeli fiókjába. Ez az egyik. A másik, otthonról kapjuk a szabályokat. Ha így végig gondoljuk, hogy csak ma hány kellel kezdődő, vagy kellre végződő mondatot követünk, akkor ez egy támpont lesz, hogy milyen szabályokat tanultunk meg. Ugye mondjuk vécézés után kezet kell mosni, étkezés előtt kezet kell mosni, ha vécéből megyek kajálni, elég egyszer, mert ez így összevonódik a kettő. Számtalan szabályunk van, szeretünk rájuk úgy tekinteni, hogy a mi szabályaink a jók, hát a mi életünk a jó, és aki más szabályok szerint él, az minimum is ostoba, valószínűleg erkölcstelen, de lehet, hogy mind a kettő. Otthon tanuljuk meg a kommunikációs stílusát, vagyis, hogy nyíltan szoktuk kimondani a dolgokat, közvetlenül egymásnak, vagy szívesen üzengetünk, mondd meg anyádnak, szólj a fiadnak, figyelj, ott van a barátom, ide szeretne jönni hozzád kérdezni valamit, stb. Vagy így nyíltan megmondjuk, hogy Endre, arra van szükségem, Dániel, az a kérdésem, hogy. Vagy otthon tanuljuk meg azokat a szuper trükköket, amiket esetleg egymással játszunk, hogy ne most szólj anyunak, majd, ha véget ér a kedvenc sorozata, vissza ne hívd édes lányom, hadd izguljon, ki nem utasd, hogy szereted, mert sebezhető leszel. Ezeket a trükköket is otthonról hozzuk. Otthonról hozzuk az értékeinket, vagyis azt, ami igazán fontos a számunkra. Mi az, amiért hajlandóak vagyunk komoly erőfeszítésekre? Ez a kultúra, a műveltség, a tudás, az anyagi gyarapodás, a természetközeliség, a rugalmasság, nagyon-nagyon sok minden lehet. A boldogság forrása, ha az értékeinknek megfelelő életet tudunk élni.
Mindjárt végigbeszéljük röviden, hogy miképp lehet felülírni egy-egy mintázatot, de szerinted az eddigi tapasztalataid nyomán van olyan mintázat, ami újraírhatatlan? Tehát ami reménytelen?
Nem tudnék dolgozni pszichoterapeutaként, ha azt gondolnám, hogy van reménytelen helyzet. És a 21 néhány éves hivatás űzésem tapasztalata, hogy néha nagyon-nagyon nehéz, nagyon-nagyon sok indulattal, fájdalommal, keserűséggel, vagy nagyon komoly mentális zavarokból is ki lehet lábalni, és benne lehet ragadni nagyon-nagyon csip-csup nehézségekben is, ha úgy döntünk, hogy nem végezzük el azt a munkát, ami kell ahhoz, hogy kikerüljünk. Szóval nem hiszek abban, hogy van reménytelen, ahogy életkorban sem hiszek. Múltkor fölhívott egy kliens, hogy hát ők már elmúltak 60 évesek, érdemes még belevágni bármibe? Ilyenkor mindig a alattunk lakó bácsi jut eszembe, aki azt hiszem 92 évesen még új autót vásárolt, mert ő a jövőnek gondolkozott.
60 évesen is felül lehet írni egy Igen? Egy rögzült szabályt az életedben?
Nehezebb. Olyasmi ez, mint a nyelvtanulás, vagy mondjuk egy új mozgásforma elsajátítása. Nyilván van egy optimum. A kamaszkor meg a fiatal felnőttkor, ami erre való, hogy nyelvet tanuljunk, új mozgásformákat sajátítsunk el, és fölülírjuk a hozott mintákat. De ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne nyelvet tanulni, akár 70 évesen, vagy megtanulni egy új mozgásformát, ha tekintettel vagyok a teherbírók képességemre.
Nekem két fogalom jut eszembe az újra írás vagy felülírás kapcsán, aztán majd te helyre teszel, hogy jól gondolom-e. Az egyik szerintem a tudatosság, a másik pedig a fegyelem. Ezek helytállóak szerinted?
Nagyon egyetértek veled, a tudatossággal a legteljesebb mértékben, a fegyelem helyett lehet, hogy a következetesség vagy kitartás szót használnám, hogy igen, a tudatosítás nagyon lényeges lépése, hogy amit érzek, vagy intuitíve jelen van, azt megfogalmazzam, kimondjam, leírjam, beleírjam a naplomba, elmeséljem valakinek, és a következetesség, ha tetszik, fegyelem, pedig, hogy kitartsak az elhatározásom mellett, amikor érzem, hogy nehéz.
De ha valaki pukkancs, és bizonyos triggerpontokra 3 másodpercen belül robbanni fog, és ezek nagyon sokrétű triggerpontok, hogy éri azt el, hogyha ő abban nevelkedett, hogy valaki folyamatosan triggerelte őt, vagy triggerelték egymást, a fölötte lévők, akkor azt ő ne léptesse életbe, hogy elcsendesítse a saját felnőtt korában.
Ezt úgy fogalmaznám meg, hogy lehet, hogy azt is megtanulta, arra is van egy mintája, hogy az érzéseinket csak nagyra növelve érdemes kifejezni, mert a halk érzelem az nem érzelem. Ugye egy sör, nem sör, kis mosoly, nem mosoly, hanem csak nagyon nagy amplitúdójú érzés. A pukkancs kifejezést így fordítom le magamnak, hogy bármi ér engem, azt nagyon megmutatom. Igen. Fölismerem, hogy egy-egy indulat töltete honnan ered, hogy mondjuk pont ez az egy szó, vagy pont ez az egy gesztus, azért nyer ekkora hatást, mert fölismerem az összefüggést, mert amikor 7 éves voltam, pont ezzel piszkáltak az osztálytársaim, vagy pont egyszer egy párom nekem ezt mondta, vagy pont anyám pont ezt nem tette meg, vagy pont ezt tette velem.
És ilyenkor veszünk egy nagy levegőt, ha túl vagyunk egy sikeres terápián, vagy legalábbis dolgozunk magunkon, és elkezdünk tudatos módon reagálni mindenre?
Mindenre nem fog működni, de nagyon nagy mértékben növelhető ez a tudatos reakció, hogy például rácsodálkozok, hogy na hát milyen érdekes, most milyen indulatos lettem. Már tudom, hogy ez honnan ered. És azt is tudom, hogy nem az érzelmeimért vagyok felelős, hanem azért, hogy mit kezdek vele. És hozhatok egy döntést, hogy kimutatom az indulatomat, de az az én döntésem lesz, vagy hozhatok olyan döntést, hogy itt most nem, mert ez nem az a helyzet. Hanem, és akkor az is fontos, hogy megengedjem magamnak, hogy hol fogom kimutatni. Az elfojtás ugyanis nem segít, tehát ha ezt az indulatot így elrakom, nem. Akkor hazafele meg kell állnom, kiszállni az autóból és kiabálni egyet, vagy hétvégén a barátoknak jól kipakolni azt az indulatot, szóval nagyon fontos, hogy valahol ki tudjam tenni, de mondjuk nem a főnökömnek, vagy a megdolgozatlanul, nem a gyermekemnek, meg nem a páromnak, vagy nem abban a helyzetben, ahol keletkezett, mert ott tudom, hogy én is sérülékeny vagyok, hanem mondjuk később, egy óra múlva, egy nap múlva, vagy néhány nap múlva.
Tulajdonképpen most ezzel elmondtad egy terapeuta folyamat ábráját, hogy miképp és hogy juttatja el a klienst a felismeréstől a tudatos működésig.
Tulajdonképpen igen, ez egyféle algoritmus. Csak ez néhány hónap alatt zajlik le. Itt most meg talán 2 perc alatt sikerült elmondanom.
Még egyet árulj el, kérlek, az egyik előadásodban említetted, most is ezzel kezdted az interjút, hogy a szüleid elváltak, és ti 3 vagytok testvérek.
Igen.
Ti egyikőtök sem vált el?
Nem.
Tehát ez a példa arra, hogy az ember tudatos, reflexív és fegyelmezett, vagy következetes, ezt a szót használtad, igen, nem kell, hogy kövessük a szüleink példáját.
Így van, csinálhatjuk máshogy, de most hadd beszéljek elsősorban magamról, ebben munkánk van, tudom, hogy a tesóimnak is, szóval, hogy ez nem megy így spontán, hogy ja, akkor mi nem fogunk elválni, és akkor ez ilyen könnyű, gördülékeny pöcre megy. De nagyon örülök, hogy mindannyian megdolgoztuk, és ezzel mi már ezt a mintát adjuk tovább.
És jól van ez így. Nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm.
Kozma Vízkeleti Dániel után következzék Járai Máté, Jászai Mari díjas színész, aki nyíltan mesél arról, hogy milyen nehéz mintákat hoz gyerekkorából. Azt mondta egyszer, a sorsodat nem tudod elkerülni, és az a tanulság, hogy nem is kell. Végig kell menni az úton. Mi a sorsa egy embernek? A mintáiból hozott sorsa, az ő döntési szabadságából fakadó sorsa, mi az, hogy sors?
Szerintem ezek mind együtt. Tehát egyrészt az egy jó hír, hogy a sorsunk valamilyen szinten alakítható. Éppen ahogy felé tartottam, fogalmaztam meg, hogy azt hiszem, hogy mindenkinek van egy saját nyelve, amiből nem mindenkinek van nyelvvizsgája. Tehát, hogy ez olyan, hogy valaki alapfokon beszéli saját magát, valaki meg egészen felsőfokon, és ez nem csak korfüggő, hanem sorsfüggő is. Ugyanis akinek egy picit talán nehezebb sors jut, vagy nehezebb kezdet jut, vagy nehezebb minták jutnak, vagy a szülei által, vagy a nagyszülei által egy picit nehezebb élet volt előtte, mint minta, annak egy olyan sors jut, hogy meg kell tanulni azt, hogy vajon ezt nekem cipelnem kell egy életen át, vagy le tudom tennie. Egy idő múlva a saját csomagod is elég nagy lesz. A saját lelkedből fakadó, a saját világlátásodból fakadó, a saját döntéseidből fakadó hibás és jó döntéseidből fakadó súlyok is egy idő múlva a válladra kerülnek. Tehát te nem cipelheted a szüleidét, a nagyszüleidét, egy idő múlva le kell tenni, de az tény, hogy egy ideig rajtad van. Nekem a pszichológusom egyébként, vagy inkább a pszichiáterem, amikor a 19-es összeomlásom volt, akkor azt mondta, hogy hatalmas kőként van az ön hátán egy csomagban, és ezt a csomagot úgy hívják, hogy szülők. És hogy én úszom egy tóban, ezt nagyjából úgy kell elképzelni, és egy kő van a hátamon. Tehát, hogy ezt a követ le kéne tenni, mert nem fog kijutni a partra.
Te tudtad, hogy ott van az a kő? Vagy csak azt érezted, hogy nehéz a vízben?
Fokozatosan éreztem, hogy vajon mi lehet a táskámba. De egy ideig csak azt éreztem, hogy iszonyatosan nehéz úszni, és hogy folyamatosan bekerülök a víz alá, és nem tudok a felszínen maradni.
Na, vegyük végig, hogy milyen az a csomag, amit te hozol a szüleidtől. Mik azok a minták, amelyek szerinted a legmeghatározóbbak voltak számodra a szüleid által?
Én nagyon pontosan emlékszem egy momentumra, és még talán nem is túlzok, azt mondom, hogy óvodás voltam, amikor elkezdtem sírni, hogy az a furcsa üveg, amiből anyukám iszik, akkor utána ő megváltozik a viselkedése. És nem tudtam összetenni, hogy ez micsoda. Én nem tudtam, hogy az alkohol, csak azt tudtam, hogy olyan ital, ami gyerekeknek nem szabad, viszont felnőtteknek szabad. És más lett tőle az anyukám. Más lett a beszéde, a viselkedése, és az anyukám nagyon elkezdett sírni azon, hogy a gyerek látja, vagy észreveszi azt, hogy én iszom.
Tehát szégyelte.
Igen. Egyértelműen szégyelte, és az apám vállán sírt, hogy én ezt ilyen piciként így megfogalmaztam, hogy olyan furcsa leszel attól az italtól. És nekem akkor az nagyon meghatározó volt, hogy akkor ezek szerint én valamit észrevettem, ami nincs rendjén. És nagyon sokáig egyébként, amíg az ember él egy családban, és mondjuk még nem járkál át, meg nem alszik másoknál, addig azt hiszi, hogy ez így van. És nagyon korán elkezdtem irigyelni az osztálytársaimat, átmentem hozzájuk, hogy ott olyan mosópor illat van, vagy hogy ott olyan, ott este társasoznak a szülőkkel, vagy hogy este is lehet velük beszélgetni. Én meg mindig féltem már egy idő múlva a suliból hazajövet, hogy vajon most milyen hangulat lesz, amikor hazamegyek.
Tehát, milyen volt a hangulat általában?
Hát figyelj, azért nagyon komoly függők voltak az én szüleim, tehát mind a ketten szerettek inni, láncdohányosok voltak, és én arra emlékszem, hogy például általános iskola alsóban megvádolt engem azzal a napközis tanárnő, hogy én valószínűleg stikába dohányzom a fa mögött, mert ugye ilyen cigi szagom nekem nem lehet.
Miközben te eszedben nem volt neked.
Hát dehogy is, hát viszont mai napig soha életemben egy szál cigit nem szívtam el, szóval én nagyon messze akartam esni a fától, nagyon messze akartam kerülni ettől a sorstól, és emiatt aztán nekünk a konfliktusaink a szüleinkkel, vagy a szüleimmel is azért volt, mert kétféle embertípus van, legalábbis kettőféle biztos, aki nagyon szeretne megfelelni a szüleinek, és nagyon szeretné, hogyha elérne azokban a magasságokban, ahol a szülei vannak. Egyébként ez is nagyon nehéz sors tud lenni, tehát ez legalább olyan nehéz tud lenni, mint amikor nagyon messze akarsz kerülni, és semmit nem szeretnél úgy csinálni, ahogy ők.
Te utóbbi voltál.
Igen. Igen.
Ez egy döntés eredménye volt, vagy zsigerileg érezted azt, hogy neked innen távolodnod kell?
Én azt gondoltam, hogy olyan károkat okozott ez a fajta szenvedély a családban, hogy én minél messzebb kerülök tőle, legalább azzal nem lehet vádolni, hogy én bárkit is tönkreteszek az ebbéli függőségem miatt. Az ebbéli függőségem miatt ezt azért húzom alá, mert azért nekem is vannak függőségeim, amik esetleg károsak lehetnek. Tehát például én örületesen szeretek dolgozni, és érzem magam fontosnak akkor, hogyha nagyon dolgozom sokat, és ez is egyfajta öröklés, csak egy más típusú. És ami nagyon fontos a szüleimmel kapcsolatban, és talán az egész életem megkeserítője is bizonyos szinten, hogy csak nehogy felesleges legyen az élet, amit élek. Csak nehogy felesleges legyen. És nagyon nehéz meghatározni, hogy mitől nem felesleges egy élet. Mert egy tanyán élve egyedül az állataiddal is lehet boldog, és érezheted úgy, hogy a te életed az nagyon hasznos, hiszen te kecske sajtot és kecske tejet viszel ki a faluba hetente egyszer, és azt megeszik az emberek, vagy a címlapokon állva sikeres színészként, és nem tudom én miként, ünnepelt színészként érezheted azt, hogy csak nehogy felesleges legyen, amit csinálok.
És nem abból fakad, hogy azt mondta édesanyád, hogy ez egy hobbi tulajdonképpen. Tehát a színészet az egy ilyen felszínes, mi haszna hobbi.
Így van. És az nem munka. Tehát ez volt a legfontosabb ebben, hogy ő azt mondta, hogy a munka az rossz, a jó elfoglaltság pedig hobbi. Tehát az, hogy te szereted a munkádat, ezt ő el se tudta képzelni.
Nekik mi volt a munkájuk?
Hát az édesanyám nagyon sokféle dolgot csinált, amíg még az alkoholizmusát valamennyire tudta kezelni, addig ő bejárt egy irodába, és ott műszaki ügyintézőként dolgozott, és aztán egyre lejjebb csúszott, ugye, és már mit tudom én, a külsején is lehetett látni, tehát nyilván már nem vették fel őt akárhova, stb. Könyvesboltban is dolgozott egy időben, és aztán végül óvodában dolgozott dajkaként az utolsó években, de ott is már többször volt olyan nap, hogy nem tudott bemenni, és aztán egy idő múlva onnan is elbocsátották. Az apám is egy nagyon intelligens ember volt egyébként, és ez a kettő ráadásul egyáltalán nem kizáró tényező,
persze,
hogy valaki alkoholista és mellette intelligens, tehát nagyon sokan vannak, akik... Szóval ők valahogy ezt az életnek nevezett dolgot, ezt nem nagyon tudták kezelni. A rendszerváltás után, amikor olyan nagy demokrácia tört ki, és ezt most nagyon sok idézőjelben mondom, és úgy mindent lehetett, akkor ők egyszer csak úgy ilyen talajvesztett emberek lettek, mert ugye ők voltak azok a woodstocki fiatalok, akik előtte füvet szívva, tüzet átugorva, Szent Ivánékor hatalmas bulikat csaptak a kertbe, ami nekem egyébként nagyon nyitottá nevelt. Tehát ugye nagyon sokat kaptam is, nyilván. De most nem ez a téma, hogy mik azok a jó dolgok, amiket kaptam, hanem inkább az, hogy mik azok a nehézségek, és valahogy ők ezt az egész életet olyan nagyon nem szerették. Tehát nem volt bennük életigellés, hanem én már arra emlékszem, hogy ők körülbelül annyi idősek voltak, mint én, amikor azt mondták, hogy ó, hát mi már mindenhez öregek vagyunk. Tehát akkor voltak 45 évesek.
De miért engedték ők ezt el?
Azt hiszem, hogy könnyebb elengedni, ha ez a jó szó, hogy könnyebb, nyilván nem volt nekik könnyű, ez talán így nem igaz, de azért nagyon kemény, lelki utat kell megjárni ahhoz, hogy fontosnak érezd, és ne feladd. Tehát feladni az, érted? Tehát ha elindulsz egy futóversenyen, és az 5 méter után azt mondod, hogy hú, nekem szúr az oldalam, akkor olyan nagyon nem küzdöttél meg a célért. Az anyám 66 sem volt, az apám meg most halt meg 70 évesen, nemrég, és azért mind a kettőjükre elmondhat, hogy az alkohol miatt haltak meg ilyen fiatalon, hiszen semmilyen szervi problémájuk nem volt, egész egyszerűen leépültek. Tehát olyan szervezetük volt, mint egy 90 éves embernek. A rombolástól. Nem lehet engem annyira szeretni, amint nekem az elég lenne például. Tehát olyan fokú szeretethiány, megfelelési kényszer, állandóan illatozó, folyton mindennel harmonizáló társaságomban lehetőség szerint érezze magát mindenki jól, ne legyek terhére senkinek, nem fárasztom és terhelek senkit a problémáimmal, igyekszem nem... kiméletlen és kegyetlen lenni, igyekszem nem igazságtalan lenni, elfogadó lenni, mindig figyelmet fordítani még arra is, akire talán nem kellene annyi figyelmet. Szóval, hogy bennem nagyon sok minden lett, amire azt lehet mondani, vagy sokan, akik engem szeretnek, azt mondhatják, hogy ő milyen jó ember, de mellett a jó emberség mellett egyfajta iszonyatos félelem is van, hogy engem nem fognak eléggé szeretni. És ez iszonyatos teher, az állandós katujából való előjövés.
De ez onnan fakad, hogy ők például nem nagyon simogattak, dicsértek, babusgattak téged?
Nem, hanem igen. Tehát abból fakad, hogy ő nekik azért rajtam kívül és a húgomon kívül egy valamit azért mégiscsak jobban szerettek, az alkoholt. Tehát volt előttünk mindig valaki. És az a szülő, akinek nem a gyereke az első, vagy legalábbis nem feltétlenül azt érzi, az mindig ebből valamiféle hiányt érez. És nyilván nekem a színház az egy menekülés volt. Az, hogy ott 600 ember ott ül, vagy tök mindegy 200 vagy 10, ez nem a szám számít, és ők szeretnek engem ott, az egyfajta pótléka volt annak. Hát ugyanez igaz a kapcsolatomra. Egyetlen egy kapcsolatom volt egész életemben gyakorlatilag, és most nem szexuális kapcsolatokról beszélek, hanem lelki kapcsolatról. Egyetlen egy, a feleségem, akivel 25 éve vagyok együtt. Tudod, milyen teher az egy ilyen emberi lelket vinni, és többször mondja, hogy én nem az anyád vagyok, én nem a testvéred vagyok, én nem a nővéred vagyok, hanem én a feleséged vagyok. Tehát bizonyos dolgokat nem várhatsz el tőle. Tehát ő nem fog pólyálni és babusgatni téged egy életen át, mert ez nem az ő dolga.
De ez miből fakad szerinted, hogy ennyire hűséges vagy, és egyetlen egy embert engedtél magadhoz ennyire közel, most érzelmileg?
Hát talán pontosan ez is az, hogy azért az a teher, ami engem nyomaszt, azt valószínűleg olyan nagyon, talán nem is értené meg sok ember. És sokak számára mondjuk elriasztó is lehetne akár, de hogy mondjuk ebből a szempontból a feleségem ezt tökéletesen átlátta az első pillanatok, ez ő ismerte a szüleimet nagyon jól.
Erről is beszélünk, hogy mindjárt, de voltak itt elriasztott?
Hát nézd, azért én nagyon sok embert nem vittem föl hozzánk. Persze. Tehát én szégyeltem ezt. Én szégyeltem azt, hogy a szüleim bizonyos alkohol fölött például hogy viselkednek. Hogy rikácsolva üvölt az anyám például mondjuk az apámmal, vagy hogyha följönnek a barátaim, akkor egy időmben bejön a szobámba, és elkezdi a barátaimat traktálni bizonyos dolgokkal. Tehát én emlékszem, mai napig vannak gyerekkori barátaim, akik mondták, hogy aggódva mondták nekem, hogy hú, a szülei nagyon rosszul néznek ki, hogy nem kéne orvoshoz vinni őket. És akkor még én azt hittem, hogy ez az én feladatom őket megmenteni, meg az én dolgom. És az anyagi kapacitás az a legkevesebb, hogy abban a pillanatban, hogy elkezdtem dolgozni, akkor elkezdtem őket anyagilag támogatni. Mert azért talán a legsúlyosabb probléma az volt, amit leginkább a szemükre tudok vetni. Egyrészt a figyelem hiánya, amire nagyon-nagyon nagy szükségem lett volna. Másrészt pedig az, hogy én nagyon korán át kellett élnem azokat a problémákat, amik az ő problémáik voltak. Soha nem vonultak félre mondjuk a konyhába megbeszélni, hogy fogjuk kifizetni a gázszámlát, hanem a fejem fölött üvöltöttek, hogy minket ki fognak lakoltatni. Tehát én gyerekkoromban nagyon sokszor úgy mentem az a suliból, hogy én attól féltem, hogy már az utcán lesznek a játékaim.
Tehát, hogy már nincs lakásotok.
Nincs. Nincs otthonunk. És emiatt aztán én például mai napig rettegek, hogy a bizonyos anyagi szint alatt vagyok, mondjuk mit tudom én, abban a hónapban nem kerestem annyit, vagy nem tudom, akkor megijedek attól, hogy én nem fogom tudni kifizetni a rezsit, ami hát teljesen abszurd, mert azért annyit bőven keresek.
Ezt akarom mondani, hogy ezek irreális dolgok.
Teljesen irreális. Teljesen irreális, és egy nagyon jó redőnyös példát tudok neked hozni. Amikor gyerekkoromban leszakadtálunk a redőny, akkor azt nem lett megcsináltatva, és nagyon sokáig sötétség volt a szobámban. És most pár évvel ezelőtt leszakadt nálunk a redőny, és én elsírtam magam a redőny előtt. És akkor ott a feleségem megcsapott, és azt mondta, hogy holnap jönnek a redőnyösök, tehát ki fogjuk tudni fizetni. Tehát, hogy olyan gombok nyomódnak be, ami egyszerűen abszurd. Nem fogom tudni kifizetni az ebédet, nem fogom tudni. Mai napig nekem az, hogy én beülök egy kávézóba, ami egyébként a pozitív része, annyira iszonyú büszke vagyok, hogy azt választhatok, amit akarok. És hogy bármelyik kávét megihatom, bármelyik süteményt kérhetem, a legdrágábbat is. És az a luxusom, hogy ha bemegyek egy közétbe, akkor nem feltétlenül kell megnéznem, hogy mennyibe kerül. És 45 éves vagyok, és iszonyú boldog, hogy tele tudom tenni az acskót. Mert gyerekkoromban ez nagyon nem így volt. És persze nőnek föl emberek nehéz körülmények között, itt nem erről van szó, hanem arról, hogy láttam, hogy mi miatt nem működik az, hogy egy picit jobban éljünk. Tehát az, hogy barátok kölcsön adtak, és az első az volt, hogy abból piát vegyenek, az nem fair, ha ott van két gyerek. Szóval azt hiszem, hogy ezek azok a gombok, amiket nekem meg kell tanulnom nem elfelejteni, mert ez a múltam, hanem hogy bennem ne ilyen problémákat és ilyen zsigeri fájdalmat okozzon, és zsigeri rettegést és szorongást, hanem át tudjam ezt kapcsolni úgy, hogy igen, de én ezt megtehetem. Ez nekem nem probléma. Ki tudom fizetni a rezsit, meg tudom venni a drága szalámit, és nem, hogy nem költök piára, nem soha életem egy korty alkoholt nem ittam.
De ez például azért van, mert egész egyszerűen undorodsz az alkoholtól, vagy azt mondtad, hogy így az életbe nem akarok kinézni, és még csak az esélyt se adom meg annak, hogy ilyen méltatlansággal fajuljon mindez.
Pontosan így.
Utóbbi?
Abszolút. Nem akarok úgy élni, hogy rám nem lehet számítani. Mert a szüleimre nem lehetett számítani. És tudod, amikor mondjuk nem tudtam elmenni táborba, és a szüleim felismerték, hogy ez gáz, mert azt nem lehet, hogy minden évben más szülők adják össze a táborra a pénzt, amikor a tábor minden nyáron volt. Vagy karácsony minden évben van. Tehát az, hogy a gyerekeknek nem volt karácsonyfa, ezt nekünk elég hamar el kellett fogadnunk, hogy mondjuk nem telik karácsonyfára. És akkor láttam, hogy mindenkinél van karácsonyfa, és karácsony mindig december 24-én van, hogy akkor hogy lehet, hogy ők nem tudják, hogy megijönni fog a karácsony. Vagy hogy mondjuk nincs a fa alatt ajándék. De ezek mind olyan dolgok, amik. Szóval, hogy mondjam, tehát nem akarom, hogy úgy tudjon, hogy ezek anyagi dolgok, de egy pici gyereknek, ez, vagy egy kisgyereknek, aki azt látja, hogy máshol van, az úgy érzi, hogy ő értéktelenebb, mert neki a szülei nem teremtik meg ezt. Tehát ez felnőtt korban érdekes, tehát gyerekkorban egész mást jelentenek ezek a problémák. Tehát ha most azt mondaná nekem, hogy idén nem lesz fa, akkor azt mondom, hogy jó, oké, hát legalább védtük a természetet. De gyerekkorban ez nagyon-nagyon mást jelent. Ezek nagyon fontos dolgok. És amikor más szülők adták össze nekem a táborra a pénzt, akkor én szégyeltem magam. És nagyon korán azt kellett hazudnom, hogy én nem szeretem a mozit, csak a színházat, mert színházban ingyen jártam.
Mozi meg pénzbe került. Miközben belesajdult a szívet, hogy más nézi a menőfilmet.
Persze. Csak én azt mondtam, hogy én nem szeretek moziba járni. Erre még a feleségem is emlékszik. A gimnáziumban, ugye én azért nem mentem el, és akkor én nekem nem volt lehetőségem még dolgozni a gimnázium mellett. Aztán amint lehetett, én már dolgoztam, és akkor el tudtam menni. De hogy az, hogy például a szüleim eladták egy időben apám patentozó volt, és akkor tudod, nadrágokra csinálták a patentokat. Igen. És akkor volt ilyen még, hogy kisiparos, és akkor fölcsatolta az asztalra a patentozógépet, és ott volt 1000 farmer nadrág, és ő patentolta, tette oda, patentolta. És egyik nap arra mentem az, hogy nem volt otthon a patentozógép. És mondtam, hogy hol a gép? És mondták, hogy eladtuk 5000 forintért, hogy te el tudj menni táborba. És elkezdtem zokogni, hogy én annak árán nem akarok táborba menni, hogy nem lesz munkád. Tehát ők eladták azt, ami a munkát hozta azért, kvázi ott, hogy el tudjak menni táborba. Amire azt lehet mondani, hogy micsoda gesztus, de micsoda eszement ötlet ez. Tehát ez nem megoldás arra, hogy most elmegyek egy táborra, veszünk belőle egy karton bort, a patentozógépből. Tehát én akkor felismertem, hogy ez a jövő, mi lesz jövő héten? És jövő héten nem, hogy tábor nem volt, meg izé nem volt, hanem bújtunk a gázos elő, mert nem tudtuk kifizetni a gázszámlát. Tehát eszement ötletek voltak, és eszement teljes, tehát így, tehát nem lehet így élni.
De ők hogy nem látták ezt be felnőtt emberként? Tehát nem láttak előre 6 napot?
Nem láttak előre 1 napot se.
Ha már a családi minták kapcsán találkoztunk, arról tudsz-e, hogy az ő szüleik hogy álltak az alkoholhoz?
Az édesanyja nagyon súlyos alkoholfüggő volt, ráadásul ő gyógyszert is szedett mindenféle pszichés problémákra, tehát ugye a pszichés, a gyógyszerek plusz az alkohol, hát az a kettő az aztán tényleg nagyon szörnyű, 56 évesen volt, azt hiszem, amikor meghalt, tehát iszonyú fiatalon veszítette el, és ugye nyilván az ő kapcsolatuk az egy nagyon-nagyon furcsa kapcsolatot, többszöri öngyilkossági kísérlet volt ott a nagymamám részéről, miközben ő is hát egy olyan társasági ember volt, és mindenki oda volt érte, tehát iszonyú intelligens volt. Egyébként ő egy orosz, félig orosz nő volt, és
ő Svetlana.
Ő Svetlana, így van. Ő Svetlana, aki egyébként egész életében tulajdonképpen, hogy törte a magyar nyelvet, és oroszul beszélt, és nekem gyerekkoromban az iszonyatosan tetszett, és nem tudom én mi, de hát ott is láttam, hogy nagyon súlyos problémák voltak. Hát 8 napos terhes volt velem az anyám, amikor a saját anyját a kötéről le kellett, hogy vágja. Szóval neki sem volt könnyű élete. Nagyon nem volt könnyű élete, de ez sosem mentség arra, hogy te ne dolgozz magadon, hogy te ne akarj ezen változtatni. És erre azt mondják, hogy a 80-as években, amikor mondjuk én pici gyerek voltam, hogy akkor milyen elvonók úrák voltak, én erről nem tudok. Na de azért nagyon sok emberről hallunk, aki le tudta tenni az alkoholt, mert látta, hogy minden fölgyulladt körülötte. Tehát, hogy ég a világ, és én még mindig iszom. Tehát azt nem lehet. Hogy a gyerekeimnek milyen problémái voltak, és talán a legfontosabb hiba, amit az anyám elkövetett, az az volt, hogy nekem azt mondta gyerekként, hogy miattam iszik, hogy miattam alkoholista, és aztán később, amikor 15 évvel később megszületett a húgom, aki egyébként édes testvérem, akkor meg neki mondta gyerekkorában ugyanezt. Na most ezzel a tudattal felnőni, hogy az anyám miattam iszik, hát az mit tehettem én kisgyerekként?
De ő mire hivatkozott?
Arra hivatkozott, hogy nem volt elég teje, és azt mondta a házi orvos, hogy sört kell inni. És akkor akkor több tej fog termelődni, és ő akkor kezdett el, amikor engem szoptatott azért, hogy nekem legyen tejem, azért kezdett el ennyi sört inni, és hát aztán így maradt. Tehát tulajdonképpen miattam lett alkoholista, meg hogy én egy milyen nehéz gyerek vagyok. Meg
ezt is mondta?
Persze, tehát hogy én... Hogy
egy problémás
igen,
ember
igen,
vagy?
Igen, én egy problémás gyerek vagyok, akinek az volt a legnagyobb problémája, hogy minden pénzt színházi egyre költött. Most nyilván persze ő másképp mesélne erről, és ő már nem tud, de a bennem lévő harag meg a dű, az folyamatosan terápiára, vagy legalábbis belső munkára szorul. Tehát, hogy ez egy életen áttartó munka, ugyanakkor nagyon nem tudom elfogadni, amikor a húgom azt mondja, hogy hát mi milyen nehéz körülmények között nőttünk föl, és hogy nekem ezért ilyen nehéz az élet. Mert azt mondtam, hogy nézd meg, én is építettem egy karriert, van egy normális egzisztenciám, van egy szuper kapcsolatom, tehát én azért azt gondolom, hogy túl lehet ezen lépni.
Szerinted az a te esetedben szerencse kérdése, hogy megtaláltad a párod, ilyen jól alakult, ilyen belátó, ennyire szeretetteljes ez a kapcsolat, de hogy ebben inkább lehet, hogy tudatosság is van a te részedről? Tehát, hogy meghaladtad saját magad, nagyon jó érzékkel kiszúrtad azt a lányt, hogy ki az, akivel ez egy egész más dimenzióban működtethető dolog, mint a szüleid esetében.
Ez akkor lenne igaz, ha én szúrtam volna ki, de ő szúrt ki engem. Tehát igazából ő látta meg azt, hogy én ezzel az emberrel le tudnék élni egy életet. Tehát, hogy ő volt az, aki belém sokkal több mindent belém látott, mint szerintem, amit mai napig gondolok, hogy van. Tehát én úgy szeretem magam, ahogy ő lát engem.
Meg szeretnél olyan lenni,
Amilyennek ő lát.
Amilyennek ő lát.
Igen. Az anyám elképesztő szélsőséges ember volt. Az apám nem, ő egy nagyon halkszavú, egyébként csendes ember volt, de az anyám nagyon szélsőséges volt, tehát minden tragédiaként élt meg. Tehát ha szürke volt az ég, akkor nincs értelme az életnek, ha sütött a nap, akkor meg itt fogunk mindannyian halomra égni. Tehát hogy gyakorlatilag nagyon-nagyon-nagyon szélsőséges volt, és ebből én rengeteget örököltem. És kapcsolatunk elején nagyon sokszor megkaptam a Kirától, hogy azt ugye tudod, hogy erre most úgy reagálsz, mint ahogy anyád szokott. Tehát én is elképesztő szélsőségeket tudtam megélni, amit színpadon használni fantasztikus, tehát hogy tényleg ebből a végletből, abba a végletbe, de azért egy párkapcsolatban ez borzalmas elviselni. Tehát az a fajta türelem, kitartás és kitartani akarás, ami a feleségemben volt, hogy nem mondta azt 3 év után, hogy figyelj, te a mobiltelefont csapkod, nem tudom, tehát érted, tehát nekivágtam a falnak a mobiltelefont, leszakítottam a vadi új képet a falról, és szilánkokra törtem, szóval ilyen nagyon szélsőséges voltam.
Kicsit az elején, amit otthon láttam.
Igen, tehát egy kicsit legalábbis én is azt gondoltam, hogy ez egy megoldási kulcs arra, hogy én bennem van valami feszültség, hogy én most kitombolom, kiadom. És hát a feleségem a legjobb pszichológusként azt mondta, te nem vagy normális. Tehát nem visszaüvöltött, és azt mondta, hogy ezt most felszeded, és szép lassan megtanított engem saját magamra.
Az hogy kell?
Türelemmel, kitartással és elképesztő szeretettel. És ő egy nagyon más típusú családból jött, és emiatt aztán ő nagyon másféle mintákat látott, és emiatt ő nagyon bölcsen azt tudta mondani, hogy mi a baj? Mi az igazi baj? Mert ugye nem az, hogy ferde a kép, ugye nem az, hogy nincs térerő, hanem mi a baj?
Elszégyeltette magad?
Persze, hát rengetegszer. Persze. És akkor azt mondtam, hogy te jó Isten, ez nem is én vagyok, hát ez a szüleim tombolnak bennem. Tehát, hogy ezt én nem reagálhatok bizonyos dolgokra így. És azért 25 év az nagyon sok idő, és ez persze nem kellett 25, de szép lassan, ahogy a beszélgetésünk elején kezdtem, megtanultam a saját nyelvvizsgát, tehát letettem a Járai Máté nyelvvizsgát, és megértettem saját magamtól, hogy miért reagálok bizonyos dolgokra így. És képes vagyok megkérdezni magamtól, hogy mi a valódi baj. Mi az igazi baj? Amikor ülök a dugóba és ütöm a kormányt, akkor tudom, hogy nem csak a dugó a baj, hanem valami más baj is van. És akkor mindig meg tudom mondani, ja, igen, nem vagyok kész a szereppel. Adós vagyok, ha nem tudom én mivel még, saját magamnak. És például a boldogságra való hajlamom is azt hiszem, és persze nem akarok mindent a szüleimre fogni, de azért ők nagyon nem voltak boldog emberek. Tehát egyikükre se lehetett azt mondani, hogy ők szerették az életet, hanem inkább egy teher volt nekik. És erre nekem is van hajlamom egyébként. Tehát nekem is van egyfajta hajlamom arra, hogy én vajon eléggé szeretem-e az életemet, és megbecsülöm-e azt, amit kaptam, vagy folyamatosan elégedetlen vagyok, és inkább az utóbbi. Tehát elégedetlen vagyok, mert én mindig azt mondom gyerekkorom óta, hogy nem ilyen lovat akartam. Mai napig.
Hogy nem ilyen lovat akartam?
Hát nem így képzeltem, hanem hogy még ez sokkal színesebb tud lenni. Sokkal, tehát ez az élet, ez az a nagybetűs élet, tehát most vagyok a csúcson. Tehát most van az, hogy elértem azt, amire álmodtam egész életemben, hogy vajon én így akartam, és akkor mindig kérdezi a feleségem, hogy de mihez képest? Tehát mit akarnál még? Mit szeretnél még? Erre kérdezte a pszichológusom, mekkora autó kéne magának Máté, hogy azt érezze, hogy elért valamit az életben, mert rossz hírem van, annál az autónál is van egyen nagyobb. Uh-huh. Meg annál is. És a sportcsarnoknál is van egyen nagyobb, ahol maga föllép. Mert a nem tudom mi, a Madonna most 1,5 millió ember előtt énekelt, vagy 3 millió ember előtt. Valószínűleg maga nem fog, de ha fog, akkor lesz majd valaki, aki megcsinálja a 4,5 milliót.
Ilyenkor azért megnyugszol kicsit.
Igen, ilyenkor megnyugszom, de ehhez azért el kell menni, és ezeket a beszélgetéseket le kell folytatni.
A gyerekkérdés, mint olyan, szerinted, ugye erről mi már egyszer beszélgettünk, uh-huh. és akkor azt mondtad, hogy ti úgy békében maradtatok ezzel, hogy nem szeretnétek uh-huh. szülőkké válni. Szerinted ebben benne van az, amit te láttál otthon? Hogy félsz, vagy van benned bizonytalanság, hogy...
Hogy rosszul csinálom?
Igen.
Uh-huh. Nyilván a gyerekkérdés egy közös döntés. Ha nekünk, ha a feleségem azt mondta volna, mondjuk, hogy ő nagyon-nagyon szeretne, akkor azt hiszem, hogy én nem álltam volna ellen. Az, hogy ő miért nem szeretne, ez az ő sorsa, az ő története. Persze. De én annyira szeretem őt, hogy nekem ez a döntés, ez nem volt kérdés, hogy mi azt is megbeszéljük, hogy piros vagy kék mosdószivacsot vegyünk, nem hogy azt, hogy lesz a gyerekünk. Tehát az nem volt kérdés, hogy mi közös döntést fogunk hozni erről, és hogyha neki ez a döntése, akkor én úgy érzem, hogy én ezt maximálisan és 150%-ig elfogadom. Egyfelől volt bennem egy romantikus kép arról, hogy én milyen apa lennék, de ennek csak a romantikus részét láttam. Hogy
és milyen lettél volna szerintem?
A romantikus képem az az, és az Instagramon láttam egy ilyen képet, hogy egy ideig követtem egy modellfaszit, akinek két ikrei vannak, két kisfiú, és az amerikai tropikáriumba vitte őket, és mind a hárman csíkos pólóban voltak. Tehát a két kisfiú, meg ő is. És én megláttam ezt a képet, ez volt mondjuk, mint tudom, 10 éve, és azt mondtam, hogy na, ilyen képet én is szeretnék az Instagramra. És azt mondta a feleségem, hogy azért szeretné gyereket, hogy az Instagramra kitedd őt csíkos pólóba. És én ezen elgondolkodtam, hogy vajon ennek csak a romantikus részét látom, vagy azt is tudom, hogy jutunk el a tropikáriumba. Tehát mi árá jutunk oda a tropikáriumba, mert ez egy nagyon bonyolult és hosszú út oda eljutni. Tehát ez a csíkos póló jól néz ki, hogy a három helyes pasi ott van csíkos pólóba, az valószínűleg nagyon kevés. Azt hiszem, hogy egy újabb stresszforrás lenne az életemben, hogy tökéletesen csináljam. És vajon van-e olyan, hogy valamit tökéletesen csinálsz? Mert mindig lesz valaki, aki azt mondja, hogy még egy kis cukrot azért ehhez kellett volna rakni. Tehát valószínűleg az is nekem egy ilyen stresszfaktor, egy szorongási faktor lett volna, hogy csak olyat ne csináljak, mint a szüleim, az én gyerekemmel szembe. És ez vagy egyfajta megkönnyebbülés érzés, hogy nekem ez a probléma nincs. Van más, sok más, de ez nincs. Úgyhogy én ezzel teljesen megbékéltem, hogy nekem nem lesz gyerekem. Hiszem, hogy amilyen ember lett belőlem, ahhoz kellett az, hogy bizonyos nehézségeket megéljek. Tehát én azt hiszem, hogyha, ahogy gyerekkoromban képzeltem, hogy akár csak egy házzal arrébb születek, mondjuk egy orvos család gyerekeként, ahol anyagi biztonság van, és nem tudom én mi, valószínűleg nem lett volna bennem ennyi mélység. Valószínűleg nem lett volna bennem, nem lett volna ennyire nyitott a világlátásom, nem lennék ennyire elfogadó ember, és nem tudnék ennyi mindent önmagamról, mert nem lenne rá szükség. Nem lenne rá szükség megélni a mélységeket, és nem tudnám ennyire értékelni a magasságokat, ami nem más, mint hogy ha innen kimegyek, akkor bármelyik drága üdítőt megvehetem a szembe lévő középben.
És ez eszedbe jut néha, és ez az záró kérdésem, hogy ahhoz képest, ahonnan jöttél, amilyen mintázatot láttál, amennyire determinált is lehetett volna az, hogy úgy végezd, mint egyik másik ősöd vagy a szüleid, hogy ehhez képest hova jutottál, mennyi munkával sikerült meghaladni saját magad is, megtörni azokat a mintákat, amelyek nagyon-nagyon sok embert egy életre tesznek nagyon-nagyon rossz vágányra?
Tudod, mire vagyok a legbüszkébb, hogy egy terápia végén, amikor pszichológust cseréltem, megkérdeztem a pszichológusomtól könnyes szemmel, hogy ön szerint én túlélő vagyok, vagy áldozat? És azt mondta, hogy Máté, most ezt a kérdést önmagának tegye föl, maga szerint túlélő vagy áldozat? Aki ott van, ahova egész életébe vágyott, egy boldog párkapcsolatban él, az ön szerint túlélő, vagy áldozat? És azt tudtam mondani, hogy én egy túlélő vagyok.
Örülök, hogy itt voltál.
Köszönöm.
Ez volt a Lélekben Kozma Vízkeleti Dániellel és Járai Mátéval. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Miriam, Rózsahegyi Gábor és Antos Dániel segítségét. Találkozunk holnap, vagyis vasárnap itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra! Lélekben Kadarkai Endre műsora.